Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Az előző műsorban hallhattuk, hogy a számítógépek és a különböző programok nagyban megkönnyítik a könyvelés folyamatát. Azonban ellentétben a szakirodalom jóslataival nem vették el a könyvelők munkahelyét. A most következő műsorunkban pedig tovább megyünk, és arra próbálunk választ keresni, hogy mi lenne számítógép nélkül, vagy éppen milyen a könyvelői utánpótlás. Témánk a könyvelés és a számítógépek. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon, valamint bejelenteném azt is, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyirádió.ro. Nagy szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt dr. Fekete Pali Pista Szilveszter könyvelőt, a kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetem közgazdaság és gazdálkodás tudományi kar oktatóját, Moldvoy Ákost, az EON Business Services vállalat Banking and Payments csapatának koordinátorát, és Fábián Istvánt, a kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetem doktori iskolájának hallgatóját, a közgazdaság és gazdálkodás tudományi kar magyar tagozatának társult oktatóját. Uraim, jó estét kívánok, köszönjük, hogy ismételt elfogadták a meghívásunkat, és eljöttek a digitális világba.
Jó estét kívánok!
Jó estét, köszöntöm a hallgatókat!
Jó estét kívánok, szeretettel köszöntjük a Vásárhelyi Rádió hallgatóit!
Elsősorban az lenne a kérdésem, hogy elevenítsük fel, hogy miről is beszélgettünk a múlt héten.
Volt egy olyan kérdés, hogy hogyan kell elképzelni a könyvelés folyamatát. Kezdem én, Fekete Szilveszter, hiszen én válaszoltam a múlt héten erre, én fejtettem ezt ki. És tulajdonképpen, hogyha én ezt modellezném, akkor azt mondanám, hogy nagyon egyszerűen a könyvelés, az bizonylatolás, könyvitel és pénzügyi kimutatás folyamatába helyezhető, és ezt hívjuk számvitelnek, vagy számviteli szolgáltatásnak. Aztán mondtam azt, hogy szakmai szolgáltatás, ami vagy külső félként valósul meg, mondjuk egy könyvelő iroda által, vagy pedig belsőleg egy vállalaton belül, mint egy osztály, mondjuk a könyvelő, számviteli osztály, vagy pénzügyi osztálynak a részeként. Most akár külső, akár belső szolgáltatásként valósul meg, ez egy támogató tevékenység, egy support tevékenység, és nem a vállalatnak ugye az alaptevékenysége, vagy core tevékenysége. Beszéltünk arról is, hogy miben tér el a kis, közepes méretű vállalatok könyvelése egy nagyobb cég könyveléséhez képest. Ugye egy kis vállalatnál kisebb a komplexitás, kevesebb a gazdasági esemény. A valóság az, hogy ennek megfelelően, már annak, hogy ugye kicsi a vállalat, valószínű, hogy nincs akkora erőforrása az infrastruktúra megteremtésére, gondolok itt számítógépes hálózatok képítése, szoftver működtetése, és ennek megfelelően hiába lenne igény, lehetőség nincs a mondjuk magasfokú automatizálásra, és ehhez alkalmazkodik a könyvelés is. Ezért legtöbb esetben például kicsi cégnél egyértelműen utólagos könyvelés van, egy külső könyvelőiroda csinálja mindezt. Még egy nagy vállalatnál teljesen más a helyzet, ezt gondolom Ákos inkább a te területed, úgyhogy hagynám rád, hogy két szóba összefoglal.
Köszönöm, Szilveszter, ugye a fő pontokat érintetted, a fő különbségeket a kis, közép, illetve a nagy vállalatok között. Igen, én is erre fektetném a hangsúlyt. A legnagyobb különbség szerintem inkább az infrastruktúrában van, ott, ahol a nagy vállalatok megengedhetik maguknak a különböző szoftvereknek a használatát, ugye ez egy elég nagy költséget jelent a vállalatok számára, de ugyanakkor ugyanolyan fontos az alkalmazottaknak a száma is, ugye itt több száz vagy akár pár ezer alkalmazottról beszélünk a nagyvállalatok esetében, amiből körülbelül, és itt az EON Business Services Kolozsvár esetében, itt Kolozsváron 600 alkalmazott végzi csak a könyvelési szolgáltatást. Ezen kívül, ami a komplexitást illeti, igen, a folyamatok is sokkal komplexebbek, mint egy kis vállalat esetében, pont ezért is maga a könyvelés is 6 különböző részre van osztva, és itt beszélünk különböző folyamatokról, mint például a vevők szállítóknak a könyvelése, tárgyi eszköz, vagy akár az a részleg, amit én is vezetek, a banking résznek, tehát hogy azért a folyamatoknak ezt a komplexitását le kell bontani valamilyen szintre, azért, hogy sokkal egyszerűbb menjenek, és másrészt pedig, hogy azt a mesterséges intelligenciát is meg tudjuk tanítani arra az egyszerű folyamatra, amivel besegít nekünk nap, mint nap. Ezen kívül még ugye komplexitást jelent a különböző helyszíneken történő folyamat. Ugye egy multicég esetében arról beszélünk, hogy különböző országokba végzi a tevékenységét, és ennek azt, amit te is mondtál, Szilveszter, a különböző szolgáltatás, itt nem csak könyvelésről, hanem beszélünk akár IT-ról, vagy akár a travelingról. Tehát, hogy ezek ki vannak helyezve egy bizonyos városba, vagy egy bizonyos országba, így történik ez ugye a mi esetünkben is, a könyvelési szolgáltatás az itt van Kolozsváron, de mi kapcsolatban vagyunk több mint 10 országgal, ott, ahol ugye különböző folyamatok és szolgáltatások zajlanak. Úgyhogy egy szóval mi a különbség? Komplexitás, így nevezném meg, szóval az infrastruktúrát, az alkalmazottaknak a számát, de minden mást is. Tehát a komplexitás szempontból ez egy más világ.
A múlt adás során még szóba jött a tanítás gondolata is, és itt megadnám a szót Fábián Istvánnak.
Ez a digitalizáció, ez egy kicsit felgyorsult ugye a koronavírus járványnak a következtében, és ott találtuk magunkat, hogy rá voltunk kényszerülve, hogy mindenféle tantárgyat nekünk át kellett gondolni az elmúlt 2 évben nem fizikai jelenléttel, hanem online adjuk át a diákoknak, adjuk le a tananyagot. És hát egy ilyen tantárgy volt természetesen a számvitel is, vagy több tantárgy, ami a számvitellel kapcsolatos. Beszélhetünk itt számviteli alapismeretekről, pénzügyi számvitelről, akár vezetői számvitelről, és még jó néhány tantárgyról, ahol ugye ez az új tanítási forma, ez az új tanítási mód, ez új kihívásokat is állított elénk, oktatók elé, és ezeket sajnos nem volt más opció, mint leküzdeni, és hát nekünk is improvizálni kellett. Eleinte még nem volt egy általános séma, hogy hogyan kell online oktatni, hanem ez útközben alakult ki, ahogy a román szokta mondani, hogy VDMP parkursz, itt nekünk is alkalmazkodni kellett, és olyan problémák adódtak, hogy hát azokat a dolgokat, amelyeket mondjuk felírtunk egy táblára, hogyha a diákok kijöttek feladatot oldani a táblához, és akkor úgy lehetett nekik magyarázni feladatoldás közben, akkor ezt hogy lehet kiküszöbölni online, vagy a vizsgáztatáskor hogyan tudod ellenőrizni azt, hogy a diákok tisztességesen vizsgáznak. Fizikai jelenlét mellett ugye ott voltunk, felügyeltük a vizsgának a menetét, online nem láttuk senkinek a képernyőjét, nem láttuk, hogy mi történik a vonal másik végén, vagy a képernyőnek a másik oldalán, úgyhogy az biztos, hogy az elmúlt 2 év az a digitalizációt azt felpörgette, és rákényszerítette úgy az oktatókat, mint a diákokat, hogy jobban megbarátkozzanak a digitális felületekkel, és hát új kihívások elé néztünk, és folyamatosan új kihívások elé nézünk, mert még mindig nem tudjuk, hogy hogyan fog történni különböző tárgyaknak, többek között a számvitelnek is az oktatása.
Fekete Szilveszterhez fordulnék azzal a kérdéssel, hogy hogyan kell elképzelni egyáltalán egy könyvelési programot a gyakorlatban, hogyan működik ez, és hogyan történt meg az áttérés ezekre. Amikor ön kezdte, akkor már számítógépen zajlottak ezek a folyamatok, de biztos hallott történeteket, esetleges anekdotákat arról, hogy milyen volt még számítógép nélkül könyvelni.
Nem csak anekdotákat hallottam, mert láttam is. Valóság az, hogy amikor én elkezdtem ezen a területen dolgozni, ez valamikor a 2000-es évek eleje, akkor már számítógépen keresztül dolgoztunk. Úgyhogy én csak mondjuk így, hogy történelemkönyvekben láttam azt, hogy nézhetett ki enélkül, meg nyilván az akkori kollégák, idős kollégák meséltek erről. Hát én ezt úgy tudnám egy szóval megfogalmazni, hogy borzalmas. Tehát számítógép nélkül könyvelni, az nem lehetett más, mint borzalmas, hiszen rengeteg apró számítási munkáról beszélünk. Tehát szó szerint voltak ott kollégák, akik ezt csinálták egész nap. Úgyhogy én nem is szeretném tudni, mondjam így egy kicsit cinikusan, hogy milyen lehetett számítógépek nélkül. Tehát a mai adatmennyiséget az akkori követelményekkel borzalmas lehetett. Én ezt úgy tudnám összehasonlítani, hogy ez talán szemléltethető legyen, mondjuk, mint ahogy a mezőgazdaságban történt egy szintlépés. Valamikor, amikor az én nagyszüleim éltek, és megdolgozták a földet, ugye lovakkal dolgozták meg, egy ekét húzott a ló, és így szántották azt a bizonyos területet. Ma ott tartunk, hogy ugye GPS vezérelt multifunkcionális traktorok dolgoznak. Na most akkor miről beszélünk? Egy ilyen traktort beprogramoznak, és több száz hektárt megdolgoz, szükséges 2-3 farmer, vagyis mezőgazdász, akik ezt kezelik, és működik. Na most hasonló léptékű fejlesztés történt a könyvelésbe is, mert tulajdonképpen az a fajta fejlesztés, automatizáció, a számítógépre való ráhagyása a dolgoknak, az tulajdonképpen ilyen lépték lépett úgy az adatoknak a feldolgozásába, mint bevitelébe, ugye mondtam a bizonylatolást, nagyon sokat segíthet itt a számítógép, úgy az adatok feldolgozásába könyvitel, mint mondjuk a beszámolás készítésébe, a különböző riportoknak, a beszámolóknak az elkészítésébe. Most hogy kell elképzelni egy könyvelési programot? Hát én egy ekte könyvelési programról beszélnék, mondjuk így, hogy egy kis könyvelési programról, aztán a nagy könyvelési program, már az ERP-kről akkor hagynám majd Ákost, hogy röviden beszél. A kicsi könyvelési programok jellemzően olyan lokális szoftverek, olyan lokális fejlesztési szoftverek, amiket könyvelőirodák vagy közepes méretű cégek használnak. Na most ezeknek a funkciója az, hogy valóban a könyvelési munkát segítse. Tehát elsősorban arra voltak kitalálva, hogy a könyvelőnek a napi teendőit segítsék, és ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag végigveszik a könyvelőnek a feladatát, és szó szerint ezeket próbálja automatizálni. Tehát mondom még egyszer, a könyvelő áll a középpontba, és akkor köréje szerveződnek ezek a dolgok. Például a raktár készletnek a kezelése, például a fogyasztásoknak és a termelésnek a könyvelése, és akkor ilyen értelemben, tehát valamennyi olyan feladat, mondjuk a vásárlás, az értékesítés, a raktározás, az alapanyagok vásárlása, a késztermékeknek nyilvántartásba vétele, és így tovább, minden ezen a szoftveren keresztül történik. A központban a könyvelő áll. Ezt megoldhatják egy szoftverbe, egy csomagba, vagy modulárisan, különböző csomagokba. Láttam olyan fejlesztést, nem tudom, melyre szabad mondani szoftvereknek a nevét, egy olyan fejlesztést, aki az úgynevezett közösségre teszi a hangsúlyt, ami azt jelenti, hogy az adott eladó szoftvere képes kapcsolódni a vásárló szoftveréhez, és tulajdonképpen az eladási számlát egy egyszerű file transferen keresztül átküldi, mint információ. Tehát, hogyha egyszer kiállítottak egy eladási számlát, akkor a vásárlónál nem kell még egyszer bevezetni, hanem a már kiállított számlát képes idézve mondva beszippantani és a rendszerbe felismerni. De ez még egyszer mondom, két különböző cég, nem egy cégnek a két különböző alvállalata, vagy tudom is én különböző telephelye. Tehát a telephelyek között persze ez házon belül meg van oldva, de itt két különböző cég közötti adatáramlásról van szó, és nagyon okosan megoldották ebbe a szoftverbe például ezt a kérdést. Ami a nagy cégeket illeti, ott ERP-kről beszélünk, és ezek az ERP-knek egy része a könyvelési program, úgyhogy ezt megkérlek akkor Ákos, röviden mutasd be.
Nem, Szilveszter, itt szerintem már annyira benne vagyunk a mindennapokban ezekkel a rövidítésekkel, hogy ERP meg SAP. Lehet, hogy a hallgatóknak jó volna egy kicsit tisztázni, hogy mit is értünk mi egy ERP rendszer alatt, tulajdonképpen egy integrált rendszer. Mi egy integrál rendszer, ahogy a maga neve is szerintem eléggé egyértelmű, több részleget integrál, foglal magába. Hogy működik ez egy nagy vállalat esetében, és lehet Szilveszter egy kicsit ráijesztette itt a hallgatókra, meg azok, akik tehet könyvelést, vagy akár a mezőgazdaságot is szeretnék kezdeni ilyen akár műholdas vezérléssel. Most, ami a könyvelést vagy a számvitelt illeti, azt mondom, hogy nem kell megijedni tőle. Minden szoftver készítő, és itt ugye főleg az SAP-ról beszélünk, hogyha kimondottan számvitellel kapcsolatos, minden ilyen fejlesztő arra törekszik, hogy azt a szoftvert azt úgy készítse el, hogy minél felhasználóbb barát legyen. Ez érvényes az SAP-ra is. Hogy néz ki ez az SAP rendszer azoknak, akik nem látták, és itt szerintem akár Szilárd rád is érvényes ez. Az SAP rendszer tulajdonképpen van egy felhasználó, van egy jelszó, mint akár Facebook esetén, mert ez egy nagyon felhasználó platform, belépsz, és akkor különböző tranzakciók vannak. Amik tranzakciók, ugye vannak kódok, és eléggé egyszerűen leírja, hogy most azt a tranzakciót kivonat, ugye bankszámla kivonat beolvasásra használjuk, vagy szállítóknak a számláját könyveljük ott, vagy vevőknek a számláját, tehát hogy külön tranzakciók vannak minden folyamatra. Most miért fontos egy ilyen integrált rendszer, mert az SAP az csak egyike az ERP rendszereknek, ezt te is említetted az előbb, Szilveszter. Egy nagyvállalat esetében, és nem csak a nagyvállalat esetében, hanem a kis- és középvállalatok esetében is, ugye nagyjából minden a beszerzésnél kezdődik. A beszerzésnél létrehoznak úgynevezett kisebb projekteket, és kell tudja a vállalat, hogy akkor az a projekt az most sikeres volt, vagyis nyerességes volt, vagy nem volt nyerességes. A beszerzés megnyitja ezeket a projekteket, minden, amit kiszámláznak onnan, egyszerűen az SAP-ba be lesz könyvelve, függetlenül most, hogy vevőszállító, stb. Ugye ez például a számviteli részen itt Kolozsváron különböző részlegek, minden ilyet bejövő kimenő számlacsoport lekönyvel, minden kivonatot, ami hozzánk beérkezik, azt is SAP-n keresztül beolvassuk, automatikusan lekönyvelődnek, és innen kerül ki, tehát a számvitelből kerül tovább egy olyan másik ERP rendszerbe, amit likviditás tervezésre használunk, és pedig ez a Planning Analytics-nek nevezett másik ERP rendszer. Ugye fontos tudni likviditás tervezés szempontból is, hogy akkor az illető vállalat tud-e fizetni, vagy nem tud fizetni, nem csak rövid, hanem főleg hosszú távon is. És ez kinek fontos? Tulajdonképpen a kontrollingos kollégáknak. Tehát, hogy beszerzés, számvitel, főkönyvi könyvelés az utolsó láncszem, utána vissza a kontrollinghoz, a kontrollingos kollégák annak köszönhetően, hogy valós adatokat és nagyon gyorsan látják, el tudják dönteni, hogy igen, az a projekt, vagy az a pályázat, vagy függetlenül minek nevezzük, az tulajdonképpen sikeres volt, vagy nem volt sikeres. Tehát, hogy most azt, amit itt a kollégák is elmondtak, hogy ceruzával, papírral, vagy golyostollal is papírral mindezeket összeírni és összeszámolni, egy ilyen komplex projekt esetében lehet, hogy eltartana több hónapot. Na most a mai világot élve a menedzsmentnek nincs pár hónapja ahhoz, hogy meghozom bizonyos döntéseket. Tehát, hogy ezeket a döntéseket legjobb esetben hetek, vagy akár vannak olyanok, hogy napi szinten meg kell hozni, folytatjuk, vagy nem folytatjuk, hol tudunk költséghatékonyan dolgozni. Tehát, hogy ezek azok az ERP rendszerek, azok a szoftverek, amiket mi használunk, és ami megkönnyíti a napi munkánkat is, de megkönnyíti a döntéshozatalt a menedzsment szinten is. Úgyhogy röviden így kellene elképzelni, és ebbe segítenek az ERP rendszerek nekünk a napi munkánkban.
Fekete Szilveszterhez és Fábián Istvánhoz fordulnék azzal a kérdéssel, hogy mennyire érdekli a könyvelés terület a mai fiatalokat, illetve hogyan lehet ezt tanítani, átadni ezt a bizonyos tudást?
Hát az érdeklődés az eléggé vegyes. Én azt látom, hogy a mai fiatalok közül nagyon sokan nem is igazán tudják, hogy mit jelent ez a gyakorlatban. Ezért is, hogy minél többet beszélünk erről, minél inkább látnak ilyen tevékenységeket különböző egyetem, vállalatok együttműködés kapcsán. Látnak vállalati bemutatókat, internship lehetőségeket kapnak a vállalatok részéről. Én ezeket mind támogatom, hiszen ezáltal a fiatalok látják, vagy láthatják azt, hogy mennyire nekik való, vagy nem nekik való ez a terület. A helyzet az, hogy a könyvelés nem egy könnyű munka. Ez az én tapasztalatom, ezt most nagyon őszintén elmondom, hiszen gondoljuk csak bele, hogy állandóan számokkal dolgozunk. Egy tizedes veszőt félrerakok, és már azonnal más jön ki. Úgyhogy az már baj. Aztán rendben van, kijavítom, de hogyha én nem veszem észre, és mondjuk egy adóellenőr veszi észre, akkor az 5 év elévülési időn belül bármikor rám húzzák a vizes lepedőt, és ha én vagyok a főkönyvelő, vagy adott esetben a külső könyvszakértő, akkor utólag is azt mondhatja az ügyfél, hogy hát ön tévedett, tessék már le felelősséget. Most ezt a fajta szakmai felelősséget, szakmai kockázatot, ezt a fajta folyamatos éberséget, amit megkövetel, ezt én nem tudom tanítani. Én ezt meg tudom nekik mutatni, tudok erről beszélni, de azt hiszem, itt a dolog megáll. Na most az, hogy szakmailag mit jelent, hogy ezt tudás alapon mennyit tud kapni, én gondolom, hogy erről még István, te is tudsz ezzel kapcsolatban dolgokat elmondani, de részemről, tehát még egyszer, az, hogy mennyire érdekli az a terület őket, ez kifejezetten én azt hiszem, hogy külső impulzusok hatása. A valóság az, hogy nagyon sok lehetőség van ezen a területen dolgozni. Tehát itt mi könyveléstől beszélünk, de ne felejtsük el, hogy ennek a szakmának tág értelembe véve tagja, vagy a szakmához tartoznak a könyvvizsgálók is, akik ellenőrzik a könyvelők munkáját. De hogyha nem könyvvizsgálói szempontból megyünk, hanem mondjuk az adóhatóság szempontjából, akkor ott is adóellenőrök dolgoznak, revizorok, akiknek ugyanúgy, mondjuk úgy, hogy könyvelő tudásuk kell legyen, persze az kiegészíti nagyon sok adó, meg adó eljárási dolgokkal, de ugyanúgy ennek a szakmának az ága boga, legalábbis az én felfogásom szerint. És ugyanúgy ennek a szakmának egyéb területe is vannak. Én azért nagy, mondjuk úgy tágértem, ide sorolnám például a kontrollereket, ide sorolnám a különböző elemzőket, akik számviteli adatok alapján végeznek elemzést, és nem tőzsdei adatok alapján. Tehát az is egy nagyon komoly könyvelési tudást igényel, és én amikor csak tehetem a diákoknak, reklámozom ezt, hogyha szabad így fogalmazni, ezzel is igyekezve fel kell tenni az érdeklődésüket.
Fábián István?
Akkor, amikor így a könyvelésről vagy a számvitelről beszélünk, mindig eszembe jut az a vicc, hogy ugye megkérdezik különböző emberektől, hogy mennyi 2 plusz 2, és akkor a realista azt mondja, hogy hát 4. Az optimista azt mondja, hogy 5, pessimista azt mondja, hogy csak 3, és a könyvelő pedig visszakérdez, hogy mennyi szeretnéd, hogy legyen. Úgyhogy egy kicsit érdekes ez a számviteli szakterület, és nem szeretném most így a mai fiatalságot leírni azzal, hogy inkább olyan szakterületeket, vagy akár olyan tevékenységeket keresnek, amely folyamatos kihívást jelent, amiben sokat kell mondjuk improvizálni, vagy nem is tudom összesíteni azt, hogy mi is érdekli pontosabban a mai fiatalokat. Ezt még a múlt adásban Ákos mondta el, hogy ha tudnánk, hogy a mai fiatalokat mi ösztönzi, akkor az nagyon sokat segítene, és nagyon jó lenne tudni, hogy akkor mit kínáljunk nekik, például oktatás szempontjából is. Nekem az a tapasztalatom, ahogy Szilveszter is mondta, hogy viszonylag azért vegyes az érdeklődés a számvitel iránt. Úgy, ahogy mindig azt szoktuk mondani, hogy a menedzsment az ugye félig művészet és félig tudomány, úgy gondolom, hogy maga a számvitel az inkább a tudományos oldalhoz tartozik, mégpedig azért, mert hogy ténylegesen itt számokról van szó, egy logikai menetről van szó, összefüggéseknek a megfelelő átlátásáról van sok esetben szó, és hát ahhoz, hogy átlássuk egy vállalatnak a pénzügyi adatai, ahhoz, hogy értsük azt, hogy egy könyvelési tétel az mit jelent, és hogy milyen történetet mesél, vagy milyen történet húzódik meg egy könyvelési tétel mögött, ahhoz nagyon következetesen kell, úgy gondolom, foglalkozni a számvitellel. És azt hiszem, hogy itt bukik el a diákoknak például nagy része, és ezért is veszítik annyira el az érdeklődést a számvitel iránt azok, akik nem készülnek mondjuk ebből a tantárgyból, vagy ezekből a tantárgyakból fokozatosan és állandóan hétről hétre, mert hogy ez tipikusan nem az a tudományág, vagy az egyetemen nem az a tantárgy, amiből vizsga előtt mondjuk, hogyha egy éjszakát fent maradunk és átolvassuk az anyagot, akkor másnap úgy is fogunk tudni valamit. Hanem úgy gondolom, hogy ebből ténylegesen huzamosan kell készülni, fokozatosan lépcsőről lépcsőre felépíteni az anyagot, és ennek az elsajátítását, begyakorolni ezeket a könyvelési vagy könyvelési technikai specifikumokat, hogy milyen esetben hogyan kell gondolkodni, és azt gondolom, hogy pont ez a kitartás mellette, és az, hogy a mindennapokban az életednek része legyen ez a számvitel, és hogy foglalkozzál vele húzamosan, ez az, ami nem annyira tetszik a mai fiataloknak, mert hogy az biztos, hogy ezzel a felgyorsult tempóval mindenki instant eredményeket vár. És azt várja el, hogy na jó, akkor én, ahogy belenéztem a számvitel anyagba, másnapra én már, tegyük fel, specialista leszek ezen a téren. De ez sajnos nem így működik. Úgyhogy azt tudnám ezzel kapcsolatosan mondani, hogy mindenképp szükség van olyan emberekre, akik érdeklődnek ez a tudomány iránt, viszont akkor kell azt is vállalni vele, vagy olyan beállítottságú emberekre van szükség, akik nem riadnak meg attól, hogy igen, ez egy munkás tevékenység, folyamatosan kell foglalkozni vele, és azután is, amiután már mondjuk valaki tudja, hogy mit jelent a számvitel, és tud könyvelni mondjuk úgy, azután is folyamatosan kell tanulni, hiszen a jogszabályok azok annyira gyakran változnak, hogy folyamatosan utána kell annak nézni, hogy hogyan kell helyesen eljárni bizonyos szituációkban.
Átadnám a szót Moldva Ákosnak azzal a kiegészítéssel, hogy megkérném, hogy meséljen arról, hogy milyen könyvelők kerülnek ki manapság az egyetem padjaiból.
Kérdés az elég érdekes, és szerintem inkább a nézőpont sokszor a diákok részéről az, ahol elég nagyot tévednek, és pedig az történik ugye, hogy valamikor 5-8. Osztályban a diák úgy talál magának egy jó példát, vagy egy olyan szemét, akire felnéz. Felnéz, mert lehet, hogy elég jó az anyagi háttere, felnéz rá azért, mert elég jó a tudása. Annak idején én visszaemlékszem, hogy mindenki jogot akart végezni, annak idején, amikor én közgazdaságot végeztem, mert hogy milyen menő ügyvédnek lenni. Most a kérdés az az, hogy szeretnék én ügyvéd lenni, vagy szeretnék-e közgazdász lenni. Az a lehetőség, ami annak idején lehet nekünk nem volt megadva, az viszont a mostani diákoknak megvan adva, és nem a tanárok, vagy nem a szülők kellene meggyőzzék, és egy hasonlatot felállítva, nem a szülő vagy a tanár jön, ugye, mint egy pincér, és azt mondja, hogy most frézifust rendeim az a legfinomabb, és neked az a jó egy vendéglőbe, hanem inkább feltállalni egy svéd asztalt. A svéd asztalt, ahol megy a diák, és végig kóstolja a svéd asztalon levő ételeket, és azt mondja, hogy nekem ez és ez ízlik. Na most miért mondtam, hogy nekünk nem volt megadatva ez a svéd asztalnak idézőjelben a lehetősége annak idején? Most akár, hogyha a közgazdaság egyetemről, a Kolozsvári Közgazdaság Egyetemről beszélünk, van például olyan esettanulmányverseny, ami középiskolásoknak szól. Már megadatik középiskolás korban az a lehetőség, hogy belekóstoljanak a különböző ételekbe. És ez szerintem nem csak a közgazdaság egyetemen van meg, hanem különböző egyetemnek a szakmáiba belekóstolhatnak a diákok. Megvan adva ez később a lehetőség, ugye vannak ilyen nyitott napok, vagy akár a diákokat, ha érdekli, tovább lehet kérdezni az ott tanuló diákoktól. Tehát, hogy szerintem inkább a nézőponttal van a gond, nagyon sokan csak azért választanak közgazdaságot vagy más szakmát, mert szülők közül épp az egyik közgazdász vagy könyvelő, vagy az egyik legjobb barátja könyvelő, és akkor azt mondja, hú, neki bejött, szerintem nekem is jó fog lenni. Tehát, hogy nem így megy. Ez nézőpont kérdése mondom, de megvan az a lehetőség, hogy körbe kérdezzenek, belekóstoljanak, és ezzel kellene élni ezzel a lehetőséggel. Hogy mennyire jó diákok vagy szakemberek kerülnek ki az egyetemi padokból, ugye Szilárd ez volt a kérdésed, pont ettől függ, hát hogy nagyon nagy az összefüggés. Az a diák, aki azért választotta a közgazdaság egyetemet, mert már középiskolába vonzotta a számvitel, tetszettek a számok, tetszett a könyvelés, ugye azokat a téket, amiket rengeteget feldrajzolnak a táblára, és itt visszatérünk a papír és ceruza könyveléshez, az az alapja, ott megtetszett valami, és nem pedig a történelem. Hát, hogy van, aki humán beállítottságú, van, aki reál beállítottságú. És ezek itt valahol már kezdnek szétválni a középiskolás korban. Na most, hogyha ez megtetszett, és tovább tetszik neki az egyetemi padokba is, és nem azt mondom, hogy ilyen szuper diákok kell legyenek, mind akik ott végeznek, hogy tetszen neki a tantárgyak nagy része. És hogyha ez megvan, és tetszik, akkor ugyanolyan odaadással fogja végezni a napi tevékenységet, amit elmondok itt a kollégáknak, hogy addig jöjjenek be a vállalathoz dolgozni, amíg tetszik neki az a munka, amit végeznek. Mert ha nem, akkor már nem tetszéssel, hanem inkább egy óriási teherre végzik azt a munkát, és az senkinek nem jó.
Látom, hogy Fekete Szilveszternek lenne valami hozzáfűzni valója.
Igen, egy ilyen megjegyzést szeretnék, hogy a könyvelés, számvitel, azt én úgy látom, hogy olyan, mint a vállalatoknak a pénzügyi anatómiája. Tehát úgy, ahogy az orvosoknak, az orvostan hallgatóknak megtanítják, hogy a test milyen részekből áll, csontrendszer, izomrendszer, vérrendszer, idegrendszer, stb. Ugyanúgy a számvitel, könyvelés is megtanítja a vállalatnak pénzügyi szempontból nyilván, hogy milyen vagyonelemei vannak, hogyan viszonyulnak ezek egymáshoz, hogy működnek, hogyan modellezzük a vállalatot pénzügyi értelemben. És amennyiben ez valakinek tetszik, ez a fajta gondolkozás, ez a fajta elemző tevékenység szerintem azoknak a számvitel nagyon-nagyon bejön. Akiknek ez a fajta, és így, hogy Ákos mondta, a számokkal való munka nem tetszik, azoknak én nem is javaslom, mert szerintem az nem fog menni. Én azt mondanám, hogyha már az a kérdés, hogy akkor mik a problémák, mi az, ami adott esetben fiatalokat érdekli, nem érdekli, és mi a probléma ezzel, én az oktatáshoz kötném. Tehát ami mondjuk probléma a fiatalokkal, az talán az oktatásba is egy kicsit hiányosság. És ugyanakkor, ami jó, az pedig előny. Ugye mi különböző tantárgyakat tanítunk, számviteli alapismeretek, pénzügyi számvitel, pénzügyi elemzés, pénzügyi ellenőrzés és könyvvizsgálat. Tehát ezek a tantárgyak arra hivatottak, hogy a fogalmakat megteremtsük, és úgy, ahogy a legót, amikor összerakunk egy nagy valamit legóból, akkor különböző részelemeket rakunk össze, és a részelemeket is rakjuk tovább össze, és akkor megjelenik előttünk az a robot legóból, ugyanúgy mi is tantárgyakban rakjuk ezt össze. Sajnos nagyon sok diák elvesztődik a tantárgyak között. Elvesztődik. Ő csak a robot fejét látja, a robot kezét látja, a robot lábát, nem veszi észre, hogy jé, ez egy robot, csak a tagokat, a részeket látja, és ezért persze, amikor kikerül az egyetemről, nem teremtődik meg az összkép. És ez egy nagyon nagy probléma, amit én évente próbálok leküzdeni azáltal, hogy egyik tantárgyatból visszahivatkozok a másikra, de hát ehhez kell a diák aktív résztvétele, vagy részvétele az órákon, mert a részvétet, azt kapok eleget.
És akkor szintén Fekete Szilveszterhez fordulnék azzal a kérdéssel, hogy még vannak könyvelők, de mi történik akkor, hogyha a mesterséges intelligencia még tovább fejlődik? Elveheti ez a könyvelők munkáját?
Részben igen, én kettészedném a szakmának a munkáját, ha szabad így fogalmazni. Én azt mondanám, hogy a repetitív feladatokat, a programozható, algoritmizálható feladatokat egyértelműen automatizálni fogjuk, pontosabban automatizáljuk, és erről is beszélt Ákos, hogy náluk a cégnél milyen fejlesztések történnek. A kognitív feladatokat, azokat én úgy gondolom, hogy csak nagyon részben lehet automatizálni. És ezek a kognitív feladatok, ilyesmire gondolok, hogy például mindazok, ami döntést jelent. Nagyon sok esetben úgynevezett szakmai megítélést kell végrehajtani. Ez, nagyon szeretjük ezt a jogszabályba is rögzítik, ezt a szakmai megítélésnek a román megfelelő, a racionament professionál. Tehát akkor, amikor a könyvelő el kell döntse az adott kontextusból, a vállalatnak a folyamatából, a különböző éppen rendelkezésre álló információkból, hogy akkor most a két vagy három opcióból melyiket választja és miért. És értem itt akár számviteli döntések, akár pénzügyi döntések, akár adózási jellegű döntések, hogy azt hogyan kezeljük. És én úgy gondolom, hogy ezeket a fajta szakmai megítéléseket, ez sem most, se később nem lehet úgy unblock leautomatizálni, és egy mondjuk úgy, hogy intelligencia agyra bízni. Aztán van még valami. Az, hogy itt a nap végén valaki aláír. Tehát mesterséges intelligencia nem írhat alá mérleget, nem írhat alá adóbevallást, úgyhogy valószínű, hogy egy része, még egyszer mondom, ami programozható, az igen, az oda átkerül, de lesz a vonal végén valaki, aki azt mondja, jó, akkor ezt nézzük azért meg manuálisan, mert itt azért még lehetnek dolgok. És én gondolom, hogy azt viszont soha nem fogják, akkor így megfogalmaznám, nem fogják helyettesíteni a mesterséges agyak.
Zárszóképpen Fábián Istvánhoz fordulnék, hogy akkor hogyan lesz a tanítása a könyvelésnek?
Ezt még nem tudjuk, hogy hogyan lesz a számvitelnek vagy könyvelésnek a tanítása, oktatása, hiszen nem tudjuk még azt, hogy milyen változások fognak érvénybe lépni. Azt szeretném kiemelni azzal kapcsolatosan, amelyeket Szilveszter is mondott, hogy a mesterséges intelligencia és az ilyen szoftveres megoldásoknak alapvetően úgy tekinthetünk rá, hogy két szerepe lehet. Vagy támogató szerepe, hogy egy adott embernek, aki a munkáját végzi, egy szoftveres megoldás, akár beszéljünk mesterséges intelligenciáról is, de arról még csak én nagyon félve beszélnék, ugyanis a mesterséges intelligenciáról még túlságosan keveset tudunk. Tehát azt hihetjük, hogy sokat tudunk róla, viszont hogy milyen potenciál rejlik a mesterséges intelligenciában, arról egyrészt keveset tudunk, és másrészt pedig pont azért, amiért keveset tudunk róla, nagyon megoszlanak a vélemények. Van, aki azt mondja, hogy egy nagyon-nagyon jó dolog lehet belőle, van, aki azt mondja, hogy veszélyes is lehet, ugyanis tényleg felboríthatja a teljes munkaerőpiacot, ugye az eddigi forradalmak is, ahol technológia mondjuk bizonyos folyamatokat tudott helyettesíteni, ott is olyan pillanatokat figyelhettünk meg, amikor teljesen megváltozott a felfogásunk arról, hogy az embernek mi a szerepe a gazdaságban, és ilyen értelemben, hogyha szeretnénk egy kicsit előrevetíteni, akkor elsősorban nekünk azt kell eldönteni, hogy a számvitelben melyek azok a tevékenységek, amelyeket a gépesedés vagy a digitalizáció teljesen helyettesíteni fog, és ott már nem lesz szükség emberi beavatkozásra, és melyek azok a tevékenységek, amelyekben mondjuk a mesterséges intelligencia elősegítheti a szakembernek a munkáját. És már rengeteget beszélnek például arról, hogy mondjuk a könyvvizsgálóknak a feladatát hogyan segítheti elő a mesterséges intelligencia, viszont ezzel kapcsolatosan nagyon fontos látni azt, hogy a számítógépek kezelése, a digitális megoldások iránti affinitás az egy nagyon fontos része lesz a jövőben bárkinek, aki a munkaerőpiacon szeretne elhelyezkedni, úgyhogy az, hogy akár az oktatásban is nagyobb hangsúly kerüljön mondjuk a számítógép kezelésnek az oktatására, az már biztos.
Megadnám a szót Fekete Szilveszternek.
Kérdezted az előbb, hogy hogyan látjuk az oktatás jövőjét. Én erről kifejteném én is a véleményemet, mert szerintem érdekes változások lesznek itt a jövőben. Az egyetem meghirdetett, már évek óta következetesen követjük ezt a stratégiát, úgynevezett gyakorlatorientált oktatás. Ez abban nyilvánul meg, hogy megpróbáljuk a vállalatokat minél inkább bevonni a tevékenységünkbe az oktatásba, a mesteri programokra, különböző vállalatokkal való együttműködéseket intézményesítünk, internship programokat indítunk, és ilyen értelemben köszönet Ákoséknak, akik ezt hosszú évek óta művelik, és nagyon sokat segítenek nekünk. Ez mondjuk a múlt, de elhúzódik a jelen felé, és szerintem ez folytatódni fog. És egyre erőteljesebben fog folytatódni. Az, hogy milyen módon építi be például a BBT a kurikulába, ezt én nem tudom nyilván, ezt érdemes majd a vezetőinktől megkérdezni, de az biztos, hogy ez az irány, és úgy látjuk, hogy ez jó, hiszen rengeteg készséget, rengeteg olyan gyakorlati hasznosságot ad a diákoknak, gyakorlati tudást ad. Akkor ezt én még kiegészíteném gondolattal, az, hogy hibrid oktatás. Ez most már, én azt hiszem, hogy ez ránk ragadt. Ugye az teljes online oktatásról beszélünk arról, hogy hát visszatérünk a valamikori klasszikus oktatáshoz. Hát én azt mondom, hogy csodál. Ez nem lesz. Én hibridet látok, hogy ez hogy valósul meg, nem tudom. De az biztos, hogy például az előadásoknak egy része online lesz. Feltételezem, hogy videóanyagokat feltöltünk, és ilyenek, tehát én gondolom, hogy az online területet nem fog tudni megkerülni. És még egy gondolat itt speciálisan a könyveléshez, hogy bizony, aki ezt a szakmát választja, és ezen a területen szeretne tanulni és továbbfejlődni, az meg kell tanuljon és szeressen olvasni, hiszen rengeteg jogszabályt, rengeteg anyagot olvasni kell. Úgyhogy mi bizony nagyon olvasók is vagyunk.
Moldva Ákos?
Ugye múlt héten is elmondtam azt, hogy hogy fog kinézni a könyvelés pár év múlva, vagy pár 10 év múlva, azt sajnos nem tudhatjuk. Mindig azt mondom, hogy az embernek fókuszolni kell a kontrollzónájára. Mit jelent ez a kontrollzóna? Mit tudunk mi tulajdonképpen befolyásolni jelen pillanatban? Azokat a dolgokat, amiket nem befolyásolhatunk, sajnos nagy beleszólásunk nincs. És így a kollégáknak többször elmondom, hogy készüljünk fel azokból a dolgokból, amiket tudunk jelen pillanatban, és akkor már is nagy része a megoldásoknak megvan arra a periódusra, amit nem ismerünk. Tehát, hogy az alapokat lefektettük, hogyha azt mondom, hogy megvan tulajdonképpen egy ilyen mi fallback szcenáriónak hívjuk, tehát hogy minden esetleges helyzetre a megoldásunk, akkor azt mondom, hogy nagy részben készen állunk minden lehetséges helyzetre. Na most, hogy a mesterséges és tulajdonképpen a humán intelligencia között, hogy ki fog dominálni, szerintem nem is ez a kérdés. Jelen pillanatban ebbe a kontrollzónába arra kellene összpontosítani, hogy ki mihez ért legjobban. És egy multicég, de azt hiszem minden vállalat esetében 3 fő pillére kellene ezt építeni. Ugye mindig, amikor valami döntés döntést kell hozni, akkor azt mondom, hogy az egyrészt a minőségre, a dolgoknak a minőségére, másrészt az időre és költségekre fekteti a hangsúlyt. Na most, hogyha erre a háromra leosszuk mi, hogy a humán intelligencia, illetve ez a mesterséges intelligencia azokat a részeket vegye, ahol a legjobbat tudja kihozni magából, ugye, hogyha minőségileg a mesterséges intelligencia a jobb, mert nem követ egy hibákat. Időben lehet, hogy gyorsabban dolgozik, de viszont költség szempontjából túl sok lenne egy vállalatnak, akkor fel lehetne osztani másképp a feladatokat. Tehát, hogy ez a három fő pillér, amit minden vállalat végig kell elemezzen, minőség, idő és költség, és úgy ossza le ezeket a feladatokat a két intelligencia, vagy hogyha másképp nevezzük a robot és az ember között, hogy meglegyen egy ilyen gazdaságos döntés.
Uraim, kezdünk az adásidő végéhez közeledni. Köszönjük, hogy a ma este digitális világ vendégei voltak.
Köszönjük szépen.
További szép estét a hallgatóknak.
További szép estét, köszönjük a meghívást.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai digitális világba, amelynek műsorideje ezennel lejárt. Mindenkinek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön köszönet és tisztelet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát! Viszont hallásra!
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.